6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. A betegsége és kórházi kezelése miatt a Szent Atya nem tudta a vasárnapi szokásos úrangyalát együtt imádkozni a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A Szentszék viszont közzétette a nagybőjt második vasárnapjára készített beszédének szövegét. Mint írja, ma nagybőjt második vasárnapján az evangéliumban Jézus színe változásáról hallunk. Miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment a hegytetőre, Jézus imádságba elmerült, és fénytől ragyogóvá válik. Így mutatja meg a tanítványoknak, mi rejtőzik a köztük végbevitt tettei mögött. Végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa hozzátette, amikor megosztom veletek ezeket a gondolatokat, a megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, és lélekben kapcsolódom meg annyi beteg testvéremhez, akik most törékenyek, mint én. A testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára, fogalmazott a Szent Atya vasárnap délben. Valóban előkészületben van a Donald Trump amerikai elnök által kedre bejelentett megbeszélés Vlagyimir Putyin orosz államfővel, erősítette meg Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak. Igen, ez valóban így van. Kedre egy ilyen megbeszélés előkészületben van, hangzott a válasz. Magyar Péter megpróbálja letagadni, hogy aláírója volt az Európai Parlamenti Nagykoalíció háborúpárti javaslatának, ami az eddigi legdurvább háborús eszkalációs terv. Jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja a távirat irodához eljuttatott közleményében. A közlemény szerint az EP balliberális többsége, köztük Magyar Péter, újabb fegyverküldéseket támogat, és a fegyverküldések finanszírozását követeli a tagállamoktól. Magyarországra ez 200 milliárd forintos terhet róna. Ezek az elképzelések az ukrajnai háborús szörnyűségek meghosszabbítását és annak a magyar családokkal történő finanszírozását jelentik, jelentették ki. A vállalkozói szektor képviselőivel való szoros kormányzati kapcsolat fontosságát hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével kötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán mondott köszöntőjében. Úgy fogalmazott, a VOSZ Demján Sándor hagyatéka, ezért megtisztelő az együttműködési megállapodás létrejötte. Nagy Márton kitért arra, hogy a VOSZ nem csak javaslatokat fogalmaz meg, hanem segíti is a kormány munkáját. Egyebek közt aktívan részt vesz a bérmegállapodás érdekegyeztetésében. Kiemelte, a tavaly 3 évre kötött bérmegállapodás közös siker, és emlékeztet, hogy ebben 2028-ra megcélozták az 1000 eurós minimálbér elérését, aminek szavai szerint van realitása. Hétfőn lépett életbe az árréstopp, amely 30 termékkategóriában, mintegy 1000 alapvető élelmiszernél 10%-ban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét, közölte Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. A hétfőn életbe lépett szabályozás értelmében az érintett termékeknél maximum 10%-kal lehet magasabb az eladási ár a beszerzési árnál. Azoknál a termékeknél, amelyeken eddig 10%-nál kisebb volt a kereskedők profitja, ott az árak nem emelkedhetnek a januári szinthez képest, ismertette. Végül az időjárásról. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég, a záporos csapadék is megszűnik, az éjszaka második felében már csak nem országszerte derült vagy felhőtlen idő lesz. A kezdetben még több felé élénk, erős északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban a délkeleti országrészt kivéve már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélvédett tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink! A Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának. Az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Sinkovics Andra a hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas esti időtöltést kívánunk önöknek. Most lássuk a kínálatod. 25 perckor kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről. Ezt követően Szabó Magda Pilátus című regényének 6. részét hallgathatják meg György Anna színművésznő előadásában. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisülszállási frekvenciáján a női és férfi gondolkodás különbségeit többek között Márai Sándor és József Attila művei alapján mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria magyar tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a családi imáról Kormos Csaba atyával beszélget Sinkovics Andrea. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, a Keresztútról és Szent Józsefről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről.
Szoktunk ezekre a beszélgetésekre többé-kevésbé készülni. Ez a darab, ez most harmadszor van mutatva. Igaz, hogy háromszor háromféleképpen, hiszen a közösség összetétele változik, változnak a terápiás helyzetek, változik az életünk, tehát nincs két ugyanolyan előadás. Ez a darab ebben a formájában utoljára került színpadra, nem lesz többet, tehát azok az érzések, azok a történetek, amik ebben a darabban összesűrűsödtek, azok most így ellobbannak a mai estén, mert nem lesznek többé így kifejezve. Úgyhogy számomra ez egy ünnepélyes pillanat. És nem olyan régen voltunk hasonló helyzetben, hasonló, majdnem ugyanezzel a létszámmal, hogy talán teljesen ugyanezzel a közösséggel ültünk így a színpad szélen, és akkor nagyon, akkor készültünk egy csomó mindennel. Mi már tulajdonképpen beszéltünk magunkról, vagy azok, akik elsősorban a terápiában lévők, akik most megmutatták magukat fizikailag és lelkileg is, mindenféle szempontból eléggé komoly kitárulkozás egy ilyen színdarabba benne lenni. Leginkább ezt hoztuk. Mi szívesen beszélünk magunkról, viszont jó lenne, hogyha ti is kérdeznétek, vagy elmondanátok azt, hogy mi van bennetek, és akkor arról mi tudnánk reagálni. Ez lehet bármilyen észrevétel, érzés, megfogalmazása a kérdés. Az lenne a legjobb, hogyha címeznétek valakinek közülünk, akik itt ülünk most a színpadon. Volt 3 idézet ebben a darabban. 30 éves a Leó Amicsi Alapítvány Rehabilitációs Intézetének a terápiás közössége. ilyen iszonyú hosszú nevünk van, nehéz kimondani, szóval a közösség 30 éves. Beleraktunk ebben a darabba három olyan jelenetet, vagy olyan gesztust, idézetet, amit igazából csak mi értünk, lehúsok, de elmondom. Az első, amivel kezdődött a darab, közösség megszületését szimbolizáló jelenet, szövege, ami úgy végződött, hogy mutass egy embert, ami jó, Péter elmondott, az a legelső 90-es évek közepén, elején született komlói színházterápiás darabból volt egy idézet, az a szöveg. Az előadás közepén volt egy másik idézet, a Hajnóci Péter a halál kilovagolt Perzsiából című könyvének a zárósorai, a strandos, 8 évvel ezelőtti előadásból volt egy idézet, vagy egy ilyen előadás sorozatunkból, és végül a Petri Györgynek a Horáciusnak rossz napja van című verse, ami úgy végződött, hogy írassák rám a házukat és halljanak meg. Az egy csodálatos, gyönyörű, intim megnyilatkozás egy függőtől. Minden szava remek, ez pedig egy közelmúltbeli előadásunkból volt idézet. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy a színházterápia az egy ilyen mindenkori közösség számára aktuális dolgot jelent, a általában vett Leo Amici közösség számára pedig majdnem 30 év történetét.
Én nem tudom, hogy itt a fiatalság egyáltalán hogy vette ezt az egészet. Én 55 éves vagyok, de nekem ez borzasztó, nehéz, riasztó, sötét. Azt éreztem, hogy így megyek befelé a széken egyre beljebb. Ez a mondat, mikor írassák rám a házát és halljanak meg, azt hiszem, ez, itt nevettem először egyet, vagy úgy tudtam mosolyogni. Szóval, hogy nincs ennek egy vidám része se ennek az egész folyamatnak. Azt nagyon hálásan köszönöm, hogy így kiálltok és megmutatkoztok, mert szerintem ehhez nagy bátorság kell, és hogy jó lenne azt hinni, hogy vannak színek is, és nem csak ilyen feketébe vagytok mindig, hanem vannak vidámabb időszakok is. Szóval azért van olyan, amikor egy kicsit vidámabb a csapat? Vagy az a cél, hogy meghökkenjünk, sok hatás legyen, de azért mindig van valami feloldozás minden darab végén, nem?
Köszönöm. Sziasztok, Gábor vagyok, függő. Ez jól esett a fiatal ember. Van pozitív része, méghozzá a felépülés, a tiszta, józan élet. Az a pozitív része a függőségnek, hogyha valaki változtatni szeretne azon, hogy úgy már nem akar élni, ahogy addig élt. És én a saját példámról tudok beszélni. Én jelen pillanatban segítőként dolgozom a Leo Amici alapítványnál 2 éve, de annak idején én is ott kértem segítséget. Alkohol függő vagyok, 35 éves alkoholizmus vagy alkoholizálás van mögöttem, igazából az alkohol volt a szerelmem, és én is ott kértem segítséget, és ott voltam 1,5 évig terápián, ugyanígy benne voltam az előadásokban, ahogy most a mostani srácok, akik terápiában vannak, és azóta józanul élek, felépülő függő vagyok, én ott dolgozom, ahol szerettem is volna dolgozni felépülésbe, és jöhetek így a színház tréninggel együtt a fiúkkal, csinálhatjuk ezt a helyzet. Úgyhogy nekem ez a pozitív kicsengése, és 5,5 évvel ezelőtt még meg akartam halni, nem akartam élni, nem akartam, hogy egyszerűen emlékezzek, amik történnek körülöttem, ne lássak semmit. Ahhoz képest ez elég pozitív, nem? Hogy itt ülök, és együtt csinálhatjuk a színház tréninget, ami egy része a mi munkánknak, ahogy dolgozunk. Szóval, hogy itt nem az előadás a lényege ezeknek a színház tréningeknek a mi szemszögünkből, hanem a munka, ami, ahogy csináltuk, ahogy az érzéseinket beletesszük, ahogy mindenki beleteszi az aktuális érzést. Ez mindig az aktuális közösségnek a lenyomata, amit itt meg tudunk mondani. És akkor itt vannak nehéz helyzetek, nehéz érzések, ahogy ők vannak például benne a terápián, meg így a használattal kapcsolatosan. És akkor ezeket fejezzük ki, vagy hát általában úgy dolgozunk, hogy közösség együtt megbeszéli, hogy kit hogy szeretne látni, vagy mi az, ami nagyon látható rajta, és akkor ezeket öntjük formába, ezeket a részeket. Úgyhogy a pozitív része az hogyha valaki segítséget kér, akar is változni az életén, akkor van remény és van változás. Én azt tudom mondani, hogy amióta józan életet élek, sokkal boldogabbnak érzem magam, mint előtte. Előtte is volt életem, de sokkal másképp vagyok itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pozitív része ennek a dolognak, hogy itt ülhetek, elmondhatom ezt nektek. és mindenki kiveszi ebből, hogy mi a pozitív magának. Nekem az a pozitív, hogy itt elmondhatom. Ha nem kérek segítséget, akkor lehet, hogy nem itt ülnék, valószínű. Kösz.
Arra lennék kíváncsi, hogy én a végén tényleg sok hatásként ért ezek a sok felőjövő negatív gondolatok, amik azt hiszem, hogy mindannyiunk fejében megvannak. Ahogy csak visszaemlékszek a tínédzser korszakomra, akkor ugye amikor a pubertás korom voltam, akkor arra figyeltem, hogy ki mit mond, és nagyon fontos volt mások véleménye. Ilyen szempontból hozzám ezen a síkon is közel van. Annak is örülök, hogy nekem is az volt a happy end, hogy ti itt ültök, és hogy el tudtátok ezt nem játszani, hanem megjeleníteni, és hogy ettől nem kell félni. Az lenne a kérdésem, hogy mikor volt az a pont, amikor elmúltak ezek a nagyon erőteljes negatív gondolatok, ami elől, ugye, ha jól értettem így, akkor egyfajta menekvés ezek elől, a hangok elől, ahogy a Filét is befogta, aki játszotta ezt, hogy csak ne halljam ezeket a hangokat is. Ugye a szerbe is lehet menekülni, vagy bármilyen más függőségbe is, viselkedés függőségekbe. Hogy a terápia során, hogyha valamelyik őtök tudna erről beszélni, válaszolni.
Köszönöm. Sziasztok, Robi vagyok. Függő. Hát igen, nagyon hasonlít az én életem. Én úgy éreztem, hogy berendezem szépen az életemet. Berendeztem azzal, hogy lett egy papírom a tudásomról, berendeztem azzal, hogy lett egy autóm, berendeztem azzal, hogy lett egy házam, berendeztem azzal, hogy lettek barátaim, berendeztem azzal, hogy lett egy gyönyörű feleségem, és megszülettek a gyermekeim, de közben végigkövette az alkohol. És én ezt nem vettem észre, hogy ott van az a sírgödör. Én csak berendeztem az életemet, és elmondtam, hogy mit szeretnék, és talán meg is valósult, de ott volt az a gödör előttem. És nem tudtam elkerülni azt, mert függő vagyok, hogy én ebbe belezuhanjak. És bele kellett zuhannom, hogy meglássam, hogy nagy problémák vannak. Nagyon mélyre kellett jutnom. Meg kellett élnem a mélypontjaimat, ami nem egy volt, hanem sok volt. Volt olyan, hogy a városomban egy olyan diákomtól kértem pénzt piára, mert nem tudtam létezni, nem tudtam mozogni, nem tudtam fölkelni a sáros talajról, akit előtte 10 évvel tanítottam, és mondtam neki, hogy milyen szép az élet. És a terápián szépen fokozatosan, és talán az előző kérdésre is a válasz, fokozatosan rájöttem, hogy a függőségem mellett is meg tudok látni szépségeket, meg tudom tanulni, segítségemre vannak olyan emberek, akik előttem kitaposták ezt az ösvényt. És igenis, rengeteg érték van bennem. És ha figyelek, akkor föl tudok támadni ebből a sírból, és meg tudom azt csinálni, amit azt mondom, hogy egy nagyon jó dolog. Függő maradok, de tudok értékes ember lenni. Kösz.
Elhangzott egy olyan mondat, hogy a szeretettel nem tudok mit kezdeni. És ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy ez nem ér. Tehát milyen tanácsotok van akkor a jó hozzátartozóknak? Én sokat hallgatom a Dudics Dénes videóit, és ő többször elmondta azt, hogy azért, ha nincs egy olyan, egy vagy két olyan hozzátartozó a függő környezetében, aki minden körülmények között kitart mellette, akkor tényleg nincsen semmilyen remény. Csak hogy én meg ezt úgy érzem, hogy ez ilyen visszaélés is lehet, vagy hogy akkor soha nincsen ebből kilépés, és úgy is mindig lesz ott valaki, aki majd. Hogy ti hogy látjátok ezt?
Sziasztok, Ancsa vagyok, alkoholista és drogfüggő. Én a saját tapasztalatomból azt tudom elmondani, hogy mivel ugye én használtam, és amíg így a családom segített nekem abból, hogy kifizette helyettem a számlákat, kifizette az albéletet, elhitte azt, hogy mire kérem a pénzt, hogy milyen tanfolyamra, tehát hogy ezekkel a dolgokkal, ezzel mind azt segítették, hogy én minél később éltem meg a mélypontomat. Mikor eljött az, hogy, tehát, hogy szembesültem azzal, hogy hol tartok, hogy mit veszitek, hogy miből van elegem, és hogy mit nem tudok már csinálni. És a végén, amikor ez már úgy alakult, hogy annyira készen voltam, és így a húgomat még néha le tudtam húzni, mindegy, megkért, hogy adjak el ilyen fényképeket japánoknak, mert ilyen japán turistákat lefotózott, és azt a jent is már, hát már nem jutottam el oda neki, és bekerültem egy kórházba, és akkor ő kérdezte, hogy miért vagyok ott, és hogy esetleg azért vagyok ott, mert hogy lehet, hogy terhes voltam, és akkor már nem akartam hazudni, és akkor elmondtam neki, hogy hát azért vagyok ott, mert problémáim vannak, és akkor így tudta meg így a családom, amit egyébként már régóta sejtett. De szerintem, hogyha ők előbb szembesítenek ezzel, akkor lehet, hogy én előbb érem azt el, hogy segítséget kérjek. Ezért én már nem haragszok rájuk, csak hogy ez egy ilyen dolog. Tehát a hozzátartozóknak is van segítség, vannak olyan önsegítő közösségek, ahol ilyen hasonló hozzátartozókkal lehet beszélni, meg lehet tanulni esetleg tőlük, meg ventilálni, és lehet, hogy az segít abban, hogy akkor hogy tudja meghozni azt, hogy ez azért egy, a szeretet persze nagyon fontos, de azért valamikor így a jó indulat is a bukor felé vezető út, tehát hogy azért az ne legyen. És így vannak ilyen önsegítő közösségek, például az Alanon, ezt így a neten utána lehet nézni valamikor, hogyha ebbe a városban nincs, akkor online formában is szoktak tartani ilyen, úgy hívják, hogy gyűléseket, ilyen meetingeket, van irodalma, és azokból is nagyon sokat lehet így tanulni, és akkor ezekből a játszmákból, amiben én is benne voltam, mert ez az üldöző áldozat, megmentő, ebben én is az egyik része voltam, ami így a családunkba így ment, mert hogyha nekem az anyu titokba adott pénzt, akkor az apu tudom, hogy lesz itt, tehát én meg végig áldozatnak éreztem magam, meg néha üldöztem az apu, tehát hogy ez ebben nagyon nehéz, de hogy a hozzátartozó is ki tud lépni, mert egy függő önpusztító és saját magát pusztítja, de tulajdonképpen a környezetét is. Kösz.
Sziasztok, Robi vagyok, függő. Hát hozzátartozokról, igen, édesanyámat említeném meg. Bármi történt, bárhogy néztem ki, mindig én legalábbis úgy éreztem, hogy segít. És a segítségével, a túlzott segítségével én csak ahhoz éreztem erőt, illetve arra használtam föl ezt a segítséget, hogy tovább folytassam az italozást. Nem érdekelt semmi, hazudoztam neki, loptam tőle a saját anyámtól. Mindent megtettem, hogy megszerezzem az alkoholt, manipuláltam, és amikor minden dugába dőlt, elhagyott a feleségem a gyermekeimmel, bekerültem kórházba, pszichiátria, zárt osztályra, és onnan, amikor kijöttem ugyanúgy, mint most a síromból, akkor első dolgom volt, hogy az anyámhoz meneküljek, és ott megkaptam a kajámat, a vasaltingemet, de már azon törtem a fejemet, hogy reggel hajnalban mikor nyit a bolt, és menjek el inni. És ha ő nem segített volna, akkor lehet, hogy előbb megélem a mélypontomat, és sok minden máshogy alakul. Tehát veszélyes, én azt mondom erre, hogy veszélyes ez a szeretet, legalábbis nekem, mint függőnek.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy szoktuk mondani, hogy amúgy a Leóban van nálunk ilyen hozzátartozói csoportok, ahol ugye, mert mi az, úgy gondoljuk, hogy de így is van, hogy a függőség az családi betegség, hogy mindenki benne van a játszmában, és azt szoktuk mondani, hogy hozzátartozóknak szokták kérdezni, hogy akkor hogy lehet segíteni, akkor mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb segítség az, ha nem segít. Tehát a függő minél hamarabb eljut a mélypontra, ahol már nincs visszaút, és akkor talán fölteszi a kezét, és kér segítséget. És akkor van a másik irány, amifelé el lehet menni, mert rengetegen halnak meg úgy, hogy a családon belül mennek a játszmázások, az egyik társfüggő, a másik szerfüggő, és akkor addig mennek a dolgok, amíg mondjuk belehal akár az alkoholba, akár a drogba, vagy akár a gyógyszerbe. Szóval a legnagyobb segítség a nem segítség.
Sziasztok, Rudi vagyok, függő. Érzem magam megkönnyebbülve a darab miatt. Van bennem izgatottság is, szorongás is, feszültség is. Érzem magam bizonytalannak, meg egy csomó érzés kavarog még bennem, amiket még nem tudok megfogni, vagy kifejezni. Viszont most nem használok rá. Én alkoholista és drogfüggő vagyok. Nagyjából 20 éve kezdtem el használni ezeket a dolgokat arra, hogyha elcsesztem valamit a suliba, hazudtam anyámnak, hazudtam egy jegy miatt, nem sikerült úgy valamilyen eredmény, ahogy az kellett volna, szorongtam miatta, és aztán az utamba botlott a szer, használtam, és egy csettintésre eltűnt a probléma. aztán utána használtam, hogyha éppen szar napom volt, használtam, hogyha jó napom volt, hogyha szakítottam egy lányjal, vagy ha ő szakított velem, vagy éppen, hogyha buliba mentünk, vagy ha kedv volt. Használtam akkor is, hogyha veszteségért, ha nagy, akkor is, és ez olyan lassan beleszövődött az egész életembe, hogy akár mit éreztem, igazából használtam rá, és nem néztem szembe ezekkel a problémákkal. Egy óriási szőnyeg alá söpörtem be ezeket az érzéseket. Úgy éreztem, hogy egyedül, egyre inkább nem megbirkóztam velük, és néztem szembe. Én is jártam egyetemre, volt szuper melóm, tanultam nyelveket, volt jövőkép előttem, de hazudtam magamnak, menekültem a problémáim elől, összeomlott az életem, összeszedtem magam, megint összeomlott az egész, és be kellett látnom, hogy irányíthatatlanná vált. Ezek a dolgok még nem fogalmazódtak meg bennem egyébként, mielőtt segítséget kértem volna, ami nagyon nehéz volt. A családom ott állt mellettem, nagyon nehéz volt azt mondani, hogy feladni a büszkeségemet, hogy én ezzel nem fogok tudni egyedül megbirkózni, és léci, valamit csináljatok, segítségkel. És a tesómék megtalálták a házat, ahol tanuljuk, hogy vannak ezek az érzések, nem kell menekülni előlük, van remény, szembe lehet nézni, nem kell rá használni, és lehet egy jövőkép, remény, egy tiszta élet, van kilátás, csak szembe kell nézni velük.
Csendben nézel vissza rá, olyan másnak tűnsz, tudod. Sok színes képszobám falán már régen megkapott. Az arc is más, de a szemem zöld, ugyanaz a mély. Ha máskor látsz, amúgy jobb a fény, de most szívesebben eltűnnék. Keresem a helyem, vajon engem látsz, vagy egy szép montást. Szembe fúj a szél, te is velem menekülsz, egy mondat vár, lehet őszintén a világ. Túl sokszor hitted el talán, az a fontos, aki nyer. Egy poszt az önérzetedet nem ronthatja el. Hamis tények, hamis élet, mindenki olyan szép. Azt kérdem, ha félek, na ki az, aki véd? Keresem a helyem, vajon engem látsz, vagy egy szép montást. Szembe fúj a szél, te is velem menekülsz, egy mondat vár, lehet őszintén a világ. Mindig visszatérsz, ajajaj, nem vagyok elég, most menj el, vagy elüldözlek én. Visszatérsz, ajajaj, hogy nem vagyok elég, most menj el, vagy elüldözlek én.
Thank you.
Kedves hallgatóink, szenvedélybetegek meséltek függőségükről. Az EGRI RÉP szenvedélybeteg segítő szolgálatot bárki felkeresheti, aki úgy érzi, segítségre van szüksége. A 36-os körzet 518 328 vagy a 0630 692 57 85-ös telefonszámon, illetve e-mailben és személyesen Egerben a Kolozsvári utca 49 szám alatt is várják a gyógyulni vágyukat és hozzátartozóikat. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 6. részét Györgyi Anna előadásában hallják.
Szabó Magda Pilátus. A vidéki gyász rendje megszabta a következő napok menetét. A részvételők nem törődtek az illemmel, tovább maradtak, mint az előírt 15 perc. Az öregasszony nem bánta, szeretett Vincéről beszélni. Likőrrel kínálta a vendégeket, mert szokatlanul hidegre fordult megint az idő. Mintha a március önmagával is küzdene, s a tavasz ígéretére kemény téli napokkal cáfolna rá. Iza azt mondta, barbár szokás a temetés előtti csődület. Nem is tűrte a vendégeket, sose maradt otthon. Persze, ha akarta volna, se teheti, rengeteg dolga volt. Egy délelőttöt a klinikán töltött Deckernél. Elintézte az STK-t, megrendelte a temetést, s szinte állandóan az ingatlan közvetítőben tárgyalt. A ház eladása nem is volt olyan egyszerű dolog. A részvételők között a váratlanul beállított kerületi tanácstag és egy vadidegen fiatal bírósági tisztviselő kivételével senki se volt, aki ne beszélt volna Vince mellett Izáról is. Iza híre, állásának fontossága, havonta hazaküldött összegei, az a rendszeresség, amellyel szüleinek tüzelőt szerzett, vagy Schusterhez, Szabóhoz, orvoshoz vitte őket, állandó szóbeszéd tárgya volt az utcában. Az, hogy most Pestre költözteti az anyját, voltaképp senki számára sem volt meglepetés. Iza nem is tehetne másképpen. Ez rá a jellemző. Nem csak kiváló orvos, nem csak hálás gyerek, jó ember is ez az Iza. Boldog lehet vele szőcsni. Vince bácsi ugyan elment, szegény, de itt hagyta maga helyett a lányát, védelemnek. Micsoda öröm lehet Pestre költözni, itt hagyni a szomorú emlékeket, és az új környezetben végre élvezni is az öregséget, nem csak gondját, terhét, magányát viselni, hanem átadni magát 75 évesen a békés szemlélődésnek. Iza majd vigyáz rá, soha többet nem lesz gondja semmire. Iza valóban mindent megtett az anyjáért. Apró, jelentéktelennek látszó dolgokat is. Főzött az öreg asszony helyett, megetette, s a megszólalt a kapucsengő, s éppen még otthon találta a csengőszó, futott ki, hogy ne az anyjának kelljen kibaktatnia. Nagy haja csak úgy úszott utána, ahogy rohant. Vince évek óta nem volt a régi már. Kíméletre szorult. Minden teher az öreg asszony vállát nyomta, még az ilyen látszólag semmi kis munka is, mint a kapunyítás, amely súlyos probléma volt esőben, télben, sárban, mindenkor, mihelyt elkomorult az idő. Most Iza rohant a kapukulccsal, a vizes, szitáló hóban vagy sűrű esőben, fekete szoknyájában, pulóverében, oly ifjúnak látszott megint, mint amikor még ebben a házban élt. Fiatal lány volt. Vagy párnapos asszony. Volt mit csinálnia, nem sok ideje maradt sírni vagy gondolkozni. Mielőtt elindult Pestről, kivett valamennyit a nyári szabadságából, s ez alatt az idő alatt akart végleg elintézni mindent. A temetést, a hagyatéki tárgyalást, a felesleges holmik eladását, a költözködést, még a ház sorsát is. Nem akarom, hogy jelenlégy a hurcolkodásnál, mondta az anyjának. Nem tudod megállni, hogy ne segíts nekem, s nem leszel valami friss a temetés után. Kimégy pár napra Dorozsra, anyám, este majd felhívom a gyógyszállót. Ott majd csak fekszel, nézed a fákat, olvasol, alszol, ha akarod, vehetsz pár fürdőt is, ráfér a csontjaidra. Ha mindennel elkészültem, elmegyek érted. Dekker 11-én jön Pestre, mindkettőnket felvisz a kocsiján. Dorozs a városuk mellett feküdt. Jó 15 kilométernyire, kénes, jódos melegvize vagy 300 éve szerepelt már az egykori leírásokban. De fürdőtelep és gyógyszálló csak 6 éve állt még a forrás parkjában. Dorozsra évek óta vágytak Vincével. Számtalanszor elhatározták, hogy kirándulnak egyszer, aztán mindig elmaradt, pedig óránként indult autóbusz Dorozsra. Mégse jutottak el soha, mint a tengerpartra, mint sok tájára a világnak, amelyről esténként beszélgettek, és ahová együtt készültek. Az öreg asszony az ölébe nézett, mikor Iza ajánlatát meghallotta, aztán a zsebkendője után tapogatózott. Oly boldogító volt, hogy Iza ennyire szereti, hogy így gondoskodik róla. Mégis azt érezte, életében nem volt még ilyen szomorú, mint most, amikor végre elmehet Dorozsra. Hogy nem kell magára maradnia ezek között a vincétlen falak között, rendkívül megnyugtató érzés volt, de hogy ne legyen jelen, mikor Iza kocsira rakatja a holmit, riasztotta. Csak kínoznád magad, felelte Iza. Eleget szomorkodtál már. Én ismerem a lakásomat. Én tudom, hova viszlek, hol mi fér el, mi mutat a legjobban. Azt akarom, hogy ezentúl csak örülj. A gondolat, hogy gondoskodnak róla, és gondolkoznak helyette, megint csak megrendítette. Elkönnyesült a szeme a hálától. Persze Izának megint igaza van. Valóban fájna, ha Vince holmiát neki kellene összeraknia. Talán el se bírná, míg csomagolná ismerős, ódivatú ruháit, vidám sapkáit. Vince mióta megöregedett, sose volt hajlandó kalapban járni, mindig simléderes sapkát hordott. Hát csak rakja Iza kofferokba. Pesten, ha majd erősebb lesz, szépen rendbeszedi, elhelyezi a szekrényeiben. Olyan lesz, mintha ketten laknának odafenn Izánál. Még talán beszélgetni is fog olykor Vince botjával, vastag poharával, a bádokkannával, amelyben a borotválkozó vizet melegítette nagy télben a kályharácson. Titokban azt remélte, talán mindent felmenthet a fővárosba. Iza nem kapott szabályos kelengyét, mikor férjhez ment, eleget szégyenkeztek emiatt Vincével, hogy csak a maguk holmiát osztották meg vele. Most szívesen neki ajándékoz mindent, vitesse fel Pestre. Reménykedve figyelte a lány arcát, mit szól az ajánlatához, de Iza a fejét csóválta. Azt mondta, ne törje a fejét ezeken a dolgokon. Hagyja rá a költözködési gondokat. Nyilván jobban tudja ezt is. Sajnos ezek szerint nem vihet fel mindent. Hát akkor majd kiválasztja magának a lány, amire szükségük lesz odafenn, és a többi... Erre nem volt jó gondolni. El is hesegette a képet. Annyi tenger éven át élt ezek között a bútorok között. Vele koptak, öregedtek meg... Története volt valamennyinek. Fájt, hogy nem kísérheti el mind. Az is fájt, hogy a házat se tudja a hátára venni és magával vinni Budapestre. A ház csak egyedül volt ijesztő, a lánnyal együtt a legszebb lakóhely. Ám Izának örök lakása van, minek fizessenek adót a ház után is? Igaza van, ha eladja. Vajon ki veszi meg? Akárki jó jár vele. Há, de kár az apróságokért, amik lenn maradnak. Mindegy, nem lehet másképpen. Míg Vince épp volt, mindent ő intézett el helyette. Most meg Iza. Milyen jó, hogy nem neki kell az ingatlan közvetítővel tárgyalnia. A temetés estéjén, ezen a teljes valószínűtlen esten, mikor Iza valami hallal bajlódott az átfűthetetlen konyhában, ismét beállított Antal. Kivételesen ő eresztette be. Iza a vacsorát rántotta, bekiabált neki, hogy nyisson kaput, most nem hagyhatja ott az ételt. Esett, mint már napok óta mindig. Antal hajadon főtt volt, haja, homloka, csupa víz. Nem is emlékezett rá, hogy valamikor is kalapban látta volna. Télen mindig havas volt a feje teteje. Iza, amikor meghallotta a lépteiket, kinézett a konyhából. Antal láttára udvariassá merevedett az arca. Elnézést kért, hogy főz. Megérdeklődte, nem akar-e velük vacsorázni, van elég étel. Antal megköszönte, azt mondta, már evett. Nyilvánvalóan nem volt igaz, de nem lehetett mit felelni rá. Antal nem magyarázkodott sokat. Megkérdezte tőle, mennyiért adná el a házat, mert meg szeretné venni. Iza, a minap a klinikán járt, elmondta, hogy eladó. Ő most készült lakást venni, ha megegyeznének, szívesen átveszi. Elképedve nézett rá. Antalra nem úgy emlékezett, mint akinek háza lesz valaha. Ha valami bútort nem vinne el, anyám, mondta Antal, azt is átvenném. Decker negyed évvel ezelőtti diagnózisa óta nem ragyogott így fel az arca. Még nem is tudta, mit akar Iza eladni a házból, de már is úgy sajnálta a mások kezére kerülő tárgyakat, mintha élő lények lennének, amelyek hosszú, biztonságos ottlakás után vándorútra kényszerülnek, idegen gazdák kezére jutnak. És éjjelente, mikor a tárgyak is megkapják a hangjukat és érzéseiket, hosszan, mélyen sóhajtanak az ő ismerős keze után. Antal ugyan elhagyta őket, de Antal valaha ide tartozott. Ehhez mégiscsak be kellett hívnia Izát. Izának halszaga volt, olajszagas, ez különös módon ismeretlenné tette. Iza oly tiszta, hűvös volt mindig, oly kényesen őrizte teste függetlenségét a háztartás szennyétől, bajaitól, hogy elképett, mikor most kifőve meglátta. Valami nem ellenkezett most Izában. Fontosabbal volt elfoglalva, hagyta, hogy legyőzze a konyha, elengedte magát ő is. Igény és figyelem kérdése ez, magyarázta egyszer a lány. Az ember, ha akarja, megőrizheti magát a konyhában is. Most nem őrizte meg. Az étel, a nyersanyag lebírta. Iza nem figyelt magára ezen az estén. Mire figyelt? Álva hallgatta meg, miért jött a másik. Az öregasszony később sokat törte a fejét, különös pillantás a magyarázatán. Valami okból nem örült Antal ajánlatának. Az öregasszony rettegve fohászkodott, ne utasítsa vissza, akármi esett is közöttük. Ha már ők nincsenek, legalább Antal maradjon itt. Nem mert megszólalni, világ életében más intézte a dolgokat, csak magában mondogatta, hogy ő akár mennyiért odaadná Antalnak a házat, csak ne bántsa a sárkány torkú csatornát, és öntözze szorgalmasan Vince virágait. Antal mindig segített fát vágni Vincének, tudja, hogy a favágó tőkét úgy hívják itthon Dagi. Le akarsz telepedni? Kérdezte Iza. Hangja nyugodt volt, és annyira mentes minden indulattól, hogy még az öregasszonynak is észre kellett vennie. Valami nagy erővel visszatartott, ki nem mondott kérdés bújik mögötte. Antal nem felelt. A cigarettáját kereste. Iza csak állt. Az öregasszony motyogott valamit, azt érezte, mégsem marad bent. Iza bizonyára nem haragszik meg, hogyha most kivételesen nem tartja meg a megállapodást, és kettesben hagyja őket egymással itt. Tegnap előtt úgyis beszédre kényszerültek már, mikor Iza kín járt a klinikán, és megköszönte Deckernek, meg annak az ápolónőnek a szívességét. A vacsoráról suttogott valamit, kisurrant. Kín sercegett az olaj, pedig Iza már elhúzta a serpenyőt a lángról. Hirtelen azt érezte, egy falatot se tud enni. A hal olajos oldala villogott, mintha élne. Sokáig kinnüldögélt, s végre is Iza hangjára emelkedett fel. A lány beszólt, hogy Antal búcsúzni készül. Megegyeztetek? Kérdezte reménykedve. Antal azt mondta, meg. Iza nem felelt. Most már piros se volt. A kötény, az ő virágos kötény, amelyet magára kapott, mikor nekiállt a vacsorának, groteszk volt keskeny derekán, majdnem frivol a gyászruha felett. Antal indult. Most már valóban nem akarta kettesben hagyni Izával, maga kísérte ki. Antal megállt a küszöbön, tétovázott egy pillanatig, mintha mondani akarna valami békítőt, vigasztalót, aztán végül se szólt, csak megcsókolta. Feltűrte a kabátja gallériát, s nekivágott az esőnek. Utána bámult, amíg csak látta, pedig nem Antalra kívánkozott, hanem a képet akarta nézni, ameddig még lehet. Az utca szelíden hajló könyökét, a fényeket az ablakokban. Kolman büszkén kivilágított, naív kirakatát. A járókelők cuppogtak a vízben, az esernyők kelméje villogott. Déli szél fújt megint. A fellegek, a hold nélküli ég ott ült az alacsony házak tetején. Mióta élt, most érezte először, hogy a föld nem egyenes, hanem kerek, s lassan, de érzékelhetően elfordul a lába alatt. Hogy jelenthetett Vince cseppteste egyre apadó alakja akkora biztonságot? Csak állt a kapunak támaszkodva, melyet napok óta szinte nem is érzett valóságosnak már, mintha Vince elvitte volna magával a kövek és deszkák realitását, s valami surrogó gomolyagot ködöt hagyott volna a helyén. Az omló márciusi este és az alázuhogó ég alatt még egyszer, és most már utoljára egészen közelről érezte Vince testi mi voltát. Őszhaja ott lengett az utcakönyök kisterének lámpája körül. Ködereszkedett, laza, tavaszi pára, a fő utca felől odahallatszott a sercegés, kerekek hasították a felgyűlt esővizet. Dekker kocsia vitte ki őket a temetőbe. A professzor tapintatos volt. Ő maga taxit rendelt, az öregasszonyt és Izát magára hagyta a kocsiban. Szöcsné jóval a temetés kezdete előtt ki akart menni már, de Iza nem engedte. Ezen nagyon elbúsult. Kívánta a perceket, amikor még nincs a koporsó körül senki idegen. Te vagy az egyetlen hozzátartozom, mondta Iza, és szép komoly pillantását nem vette le róla. Lányod vagyok, és orvosod is, anyám. Nem csak a holtaknak kell pihenés, az élőknek is. Nem akarom, hogy agyon sírd magad. Öreg a szíved, nem vagy már fiatal. Vigyáznom kell rád. Eleinte nem sírt. Nem a portól, melyet Iza lenyeletett vele indulás előtt, hanem a fájdalom valami suta örömmel színeződött benne. Napok óta nem látta már Vincét, s most tudta, hogy még egyszer látni fogja. Megcsókolhatja, és megigazítja a nyakkendőjét. Útközben ki se nézett az útra, ölébe bámult, fogalmazgatta, mit mond majd neki, ha újra látni fogja. Nyilván tudja, hogy Iza úgy döntött, Pestre viszi, de talán Antal tervét, ajánlatát még nem. Meg fogja neki ígérni, hogy többet teszik ezentúl, és bocsánatot kér, hogy nem adott annyi fájdalomcsillapítót, mint elég lett volna, de azt kívánta, hogy éljen, hogy addig éljen, ameddig egyáltalán lehetséges. Úgy készült a beszélgetésre, mintha rövidesen valaki Elevennel találkoznék, csak épp ki volna mérve az idő, ameddig láthatja. A ravatalozó előtt aztán mégiscsak elkezdett reszketni. Az ajtót borító drapériák és a virágtalan fekete dézsákba ültetett díszfák megriasztották. Mikor belépett, elsőnek Kolmant látta meg, aki fekete nyakkendőt kötött. Ez jól esett neki. Aztán a Ravatalt. Megállt a küszöbön, és egyszeriben előtörtek a könnyei. A koporsó le volt csukva. Ez jobban fájt, mint az elmúlt 4 nap minden keservével. Iza megfogta a karját, oda vezette a padhoz. Leült, kesztyűs ujjai között kibudjantak a könnyei. Iza nem szólt semmit, csak ült mellette, egyenes derékkal, mozdulatlanul. Tudta, hogy jót akart, tudta, hogy így okosabb, tudta, hogy Iza védi, közé és az enyészet közé feszíti magát, mégis fájt, hogy nem láthatja még egyszer ezt az arcot, amely 4 nappal ezelőtt is idegen volt már. A szertartás sírva hallgatta végig. Úgy érezte, nem neki és nem hozzá beszélnek. Az ima szövegét se tudta követni, és ebben a percben sokkal távolabb volt tőle a síri béke és a feltámadás gondolata, mint bármikor. Makacsul gyerekesen zokogott, és nem tudta megvigasztalni az ígéret, hogy a földi nyugtalanság után a halál csendje és az örök világosság következik. Házasságuk első, dúlt és szenvedélyes hónapjaiban ragaszkodott így Vince testéhez, ahogy most. A túlvilág messzi volt, semmiért nem kárpótoló. Mikor végre elindult a koporsó, s ő Iza karján utána lépegetett, nem látta, ki követi őket, inkább csak érezte. Többen, mint hitte. A kocsi mély nyomokat hagyott a sárban. A csorgó nedvesség a kabátjukba szívódott. Senki se húzta fel az esernyőjét, nem érezte illendőnek. Vince soha életében nem ült ilyen kocsin, amilyenem most vitték, ilyen méltóság teljes, fekete, üveges kocsin, és sose tisztelegtek így neki, ahogy a temetkezési vállalat emberei tették. Mindaz, aminek elmondására készülődött, benne maradt. Nem tudta így lépegetve összefűzni a mondatokat, s Vincéből se látszott semmi, csak a fafedél, amely eltakarta. A pap kicsit sértődötten részvételt a sírnál, mint akinek rosszul esik, hogy hiába bíztatta az örök élet örömeivel, csak végig zokogta a göröngyök zuhanását. Vince sírja kicsi volt, valahogy sokkal kisebb, mint előre elképzelte. Egyáltalán nem törődött azzal, hányan látják, letérdepelt, s megcsókolta a fejfát. Odahajoltában, ömlő könnyeit törölgetve látta meg Lídiát. Fekete kabátban volt, amit kölcsönkérhetett, mert nem rászapták, fekete volt a kalapja, kesztyűje is. Sose szerette ezt a lányt, bántott a szomorú szeme, a mozdulat, ahogy Vince sírjára tett egy csokrocskát. Mikor a városba értek, az autó a főtéren állt meg, nem fordult el az utcájuk felé. Csak nézett. Előtte sárgálott a szálloda, ugyanaz, melynek piros függönyös eszpresszójában ezelőtt 3 hónappal Vince eljövendő haláláról beszélgettek. Látta a csorgó esőn át az eszpresszó mellett a légiforgalmi meg a Máva út irodáját. Bent állt egy autóbusz is, távolsági, nagy kék testét mosdatta az eső. Iza kiszállt. A kocsi faránál motoztak valamit, egy koffer került elő a csomagtartóból. Iza könnyű, barna kézi kofferje, amellyel érkezett. A lány kezet fogott a sofőrrel, az autó elment. Most iszol egy kávét, és aztán indulsz. Először nem értette, csak bámult rá. Megiszol egy kávét, mert holtra fáztál, aztán felszállsz az autóbuszra. 10 perc múlva mégy Dorozsra, itt a koffered. Most? Most? Felelte Iza. Elég volt a sírásból. Ha visszamegy a lakásba, újra bejárod a szobákat, és felizgatod magad megint. Én mindent elintézek itt, és ha elkészültem, utánad utazom. Könyveket és gyógyszert tettem a kofferbe, és megkértem a szállodát, hogy a portás segítsen kitölteni a bejelentő lapodat. Követte, némán, engedelmesen. Bent alig volt 3 ember. A kávét azonnal hozták, nézte a folyadék barna hátát, kavargatta. Olyan volt, mintha álmodnék. Megy a kisgyerek, karján kis kosár, s a felnőtt Iza vezeti, az anyja. Iza fekete ruhában, sápadtan. Erős keze van Izának. A hangja is erős, és azt mondja neki, ne sírj. Lehet, hogy soha többé nem látja ezt a várost, és azt a házat, ahol Vincével élt. Iza felemelkedett és fizetett. Az autóbusz benzinszagú volt, utas alig. Egy botos nő kapaszkodott fel előttük. A lány feltette a hálóba a koffert. Éjszaka kellett csomagolnia, amíg ő aludt. És ugyan mikor beszélhetett a szállodával? Nem is köszönt el tőle, olyan gyorsan elindultak. Iza csak hátralépett, a kalauz becsapta a nagy ajtót. Esett, átláthatatlanul. A nedves ablakon át csak sejtette a lány alakját a szálloda árkádja alatt. Dorozsig? Kérdezte a kalauz. A szónak nyár és virág illata volt, és Vince ott állt a szavak mögött. Aztán, mintha hátra rántották volna, hirtelen csúszni kezdett, elfoszlott előle. Már a vasutasok lakónegyedében futottak a nagy hídon át. Ide látszott az állomás fehér táblája, a híd alatt vonatok szuszogtak. Szakadt az eső. Dorozsig, mondta az öreg asszony. Az ablaktörlő fel s alá mozgott a szélvédőn.
Szabó Magda Pilátus című regényének 6. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.